Ez itt még mindig a talpon álló Farkas Peti és Kovács Zoli a mikrofonnál, Ferenci Timi pedig egyelőre jól megérdemelt pihenését, pihenő idejét tölti. Most csak ketten vagyunk Zolival, és továbbra is felvételről, úgyhogy ilyenkor annyira remélem mindig, hogy mire ezt hallják a hallgatóink, hogy most mi egy héttel előre
veszünk. Azok már kirúgtak minket, vagy mi?
Nem is az, bár jó esély mutatkozik erre is, hanem inkább az, hogy tudod, nem történt valamilyen egetrengető, hogy mondjuk mit tudom én, ilyen földcsúszamlás, vagy a magyar válogatott egyik peremberét leigazolta a Real Madrid. Bejelentették, hogy mostantól mit tudom, Nikicser Tamás beszáll a Real középpályára. Mi meg itt beszélgetünk arról, hogy
Szappanos egyébként... holnaptól a Barcelonába véd.
Igen. Egyébként a Szczęsny formáját, vagy kezdeti formáját, amikor elkezdett a Barcába védeni, azt tekintve egyébként befért volna a Szappanos is, de azóta egyébként jól nyomja. Nos igen, szóval ilyenkor mindig ennek szurkolok, hogy ne legyen semmilyen ilyen nagyon komoly dolog, amit aztán így figyelmen kívül hagyunk, de ígértek el, hogy a következő élőben, ha volt is ilyen, akkor azt mindenféleképpen behozzuk majd. Most viszont, még mielőtt itt témáznánk és hírdolgoznánk föl, Zoli, lenne egy nagyon fontos kérdésem, és nektek is, kedves talponálló hallgatók, hogy próbáltatok-e már valaha öntött vas kádtól megszabadulni?
Csoda? Nem. Ezt, bocsánat, kérlek, írd körbe, hogy mi is, tehát mit kell elképzelnünk öntött vaskádat? Ez olyan, mint az ilyen régi kosztümös filmekben az a kád, aminek nagyon szép lábai vannak?
Persze, igen, és a keszkendőjét éppen veszi le mellette egy reneszánsz úri hölgy, és...
Tehát akkor nem ez.
Dehogy is, nem ez. Az öntött vaskád az a tipikus, mondjuk a szocializmusban épült házak, panelházak, kádárkockák, amikben van beépített fürdőkád, az általában egy öntött vaskád. Uh-huh. Tulajdonképpen olyan, mint egy bármilyen másik kád, csak 80-90 kiló súlya van uh-huh. neki. És hát én az elmúlt időszakban már egy jó ideje fürdőszoba felújításban vagyok, és nem lehet megszabadulni ettől a nyomorult öntött vaskától. Senki nem, én nem tudom levinni normálisan az emeletről. Olyan szolgáltatást nem találok, ahol följönnek érte és leviszik, olyat találok, aki kijön érte, és lent a ház előtt oda tudom adni neki. Én egyedül vagyok, egy 80 kilós kádat, még úgy, hogy forogjak vele, meg kiátszogassam a különböző ajtókon, hát tudod, mekkora egy fürdőkád, gondolom láttál már.
Igen, szóval igen.
Nem egyszerű a dolog. És
barátaid nincsenek?
Egy dolgot nem kértem, hogy ezt ne hozd föl, Zoli. Mondtam, hogy van dolog, amiről nem szívesen beszélek, az a barátaim hiánya is. Erre mit csinálsz?
Bocsánat.
Kösz szépen. Ezt direkt kijelöltem, hogy erről nem szólok egy szót sem.
Elnézést.
Na igen, szóval nem lehet megszabadulni ma 2025 Magyarországon egy öntött vas fürdőkádtól, úgyhogy kerülgetem konkrétan a
de miért már nincs a helyén, hanem helyette van egy másik kád?
Nem, van helyette egy másik kád, igen, de magát a régi nagy fürdőkádat azt nem tudom sajnos sehova lerakni, és a másik problémám pedig, hogy én alapvetően dolgozom reggeltől délutánig, és ha valahova még el is tudnám juttatni nagy nehezen, saját magam levinném, saját autóval minden, akkor még mindig ott lennék, hogy munkaidőben vannak nyitva méhek, meg az ilyen-olyan telep, ahol ezeket le lehet adni. Úgyhogy ha bárkinek a hallgatóink közül szüksége van egy öntött vas fürdőkádra, ne az, hogy vásárolja fel a fém vagy vasat súlyában, nem érdekel, csak vigye innen, vagy vigye le az emeletről.
De szerintem tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy le tudod juttatni a házad elé, onnantól már meg vagy. Én nem adok neki.
Felszaladok. Ezt nem is láttam, hogy ez hogy kerül.
De nem, most nem azért, mert hogy hihetnénk azt, hogy itt szemetelsz, de ismerve, ahol laksz, ott szerintem azért fél óránál tovább nem nagyon maradna ott.
Igen. Úgyhogy lehetséges, hogy ez így eltűnne, le kell juttatni, de nem tudom, engem az idegesít igazán, hogy én tényleg legálisan és törvénytisztelő állampolgár módjára szeretnék működni, és ezt rohadtul megnehezítik egyébként ezzel, hogy nincsen mondjuk az, hogy ha ezt oda lerakod, akkor elviszi a FKF, hanem
de,
ezért neked szolgáltatás.
Úgy hívják, hogy lomtalanítás.
Igen, egy évben egyszer, vagy
igen.
kétszer.
Igen.
És ha én három havonta kitermelek egy használt öntött vaskádat, akkor mi van?
Szerintem, amennyiben van anyagi forrásod három havonta felújítani, a fürdőszobádat, akkor van anyagi forrásod erre is.
Azért van, mert a minden egyes megtakarított fillére, mert új kádakba fordítom, és nem pedig lomtalanító cégekbe.
Na mindegy. Az már úgy is van.
Hát ez az. Úgyhogy ez most egyelőre nagyon kikészít engem, mert én szeretnék legálisan eljárni, de nem feltétlenül megy, nem feltétlenül könnyítik meg, és mondjuk nem csak a káddal kapcsolatban van ez, hanem múltkor mondjuk egy kanapét akartam leselejtezni, és azt sem nagyon tudtam, és időpontot kellett foglalnom valami.
Ilyen hulladékudvarok vannak, nem?
Igen, de ott sem az van, hogy odamész és megörülnek neked, hogy jó, nézzelek oda, hát a bátyja meghozta a szemetetnek. Hát tök jó, hát ezt újra tudjuk hasznosítani, milyen szuper, adjunk neki egy csattanós pacsit, aztán küldjük a dolgára. De nem ez van, hanem bemész, és azt mondják, hogy időpontra érkezett. Hát mondom, nem, kanapéval. És akkor így mondja, hogy hát ez nem így működik. Sajnos, hát az időpontot kell előre foglalni, és egy héttel előre tudtam időpontot kapni, úgyhogy már végre elvittem azt a nyomorult szakadt kanapét, majd utána vissza kellett vinnem, és harmadjára is megküzdenem az emeletekkel.
De amúgy ez szörnyű, meg csomószor van olyan is, hogy szerintem valakinek még van mondjuk egy működő háztartási eszköze, de mondjuk nem most nem
esetemben
is.
Mert ez a ritkább.
Ne is egy kádra gondolj, hanem mondjuk egy hűtő, és nagyon kevés olyan pont van, ahova azt el tudod vinni, hogy mondjuk rászorulók megkapják, mert nyilván ruhát tudsz vinni, meg vannak ilyen adományboltok, de nem állíthatsz be egy hűtővel.
Hát igen, ez mindenféleképpen így van, de nem tudod a Charity-nek a, nem tudom, Dunakeszi Osan mögötti, tudod, ruhagyűjtőjébe beleborítani egy mikrót, amit éppen hát, neki szeretnél szállni.
Pontosan.
Ez nem így.
Pontosan, meg nyilván akkor azzal is foglalkozni, hogy most olyan ember jelentkezzen, akinek tényleg szüksége van rá, nem csak az van, hogy itt egy lepattanó hűtő.
Fölrakom a Facebook Marketplace-re.
Igen, de Facebook Marketplace meg ilyen helyeken hirdetni, ott is tudod, az, most már a fele az bot, tehát tulajdonképpen csak át akarnak venni, hogy küldenek egy linket, hogy jaj, akkor itt regisztrálja nem tudom milyen csomagküldő szolgálatra, meg ilyenek, és közben csak adathalászok.
Tényleg?
Aha, rengeteg ilyen van, úgyhogy erre mindenki
jó, akkor az eddigi kettő már majdnem megegyezésig fajuló öntött vaskád elszállítóval felveszem a kapcsolatot. Fura is volt, hogy kicsit magyartalanul fogalmaznak, és egyébként Emily volt Y-nal a neve mindkettőnek. Na mindegy, hát. Na, kedves hallgatóink, engem az érdekel, hogyha bot, az érdekel, ha AI legyen 3D-s kiterjedése, de az is csak pont addig a határig
amíg szükséges,
amíg elviszi tőlem azt a nyomorult öntött vaskádat.
De azért egy ilyen kád nagy, te egy panelben laksz, hogy férsz el tőle? Tehát, vagy a lakásod egyik részében nem mész be?
Bunkinak használom, ha nem jöhetnek be a csajok. Na, viszont komolyra fordítjuk a szót, mert hogy van itt egy téma, és Havár Zoli egyébként felhozta azokat a rétegeket, akiknek segítségre van szükségük, hát most nagyon aktuális egy bizonyos társadalmi réteg, illetve egy szektor, aki most ugye a segítségekkel él, és kapja is sorra őket ugye az államtól, illetve mindenkitől, aki csak segíteni tud nekik, ez pedig ugye a nagyüzemi állattartóknak a világa, mert ugye egy elég erőteljesen berobbant ez a ragadós száj- és körönfájás járvány Magyarországon. Ugye ez az a betegség, ami ugye elsősorban a párosójú patásokat érinti, marhákat, disznókat, kecskiket, jókat, ezt csak azért mondtam el, mert mielőtt elolvastam az erről szóló cikkeket, nem feltétlenül tudtam volna jól definiálni, hogy melyik állat a párosójú, és melyik pedig a kevésbé.
Na, és melyik a patás?
Hát marha, disznó, kecske, lyuk, legalábbis a cikk alapján ezek. Szóval igenis, ez egy nagyon, nagyon veszélyes betegség, nincs rá oltás, legalábbis ezt mondják. Ragályos a fertőzött állatokat minden esetben le kell ölni, mert egyébként ugye továbbadnák ezt a bizonyos betegséget. Először lázasak lesznek az állatok, aztán a szájukban hólyagok jelennek meg, nem tudnak enni, ettől legyengülnek, és végül a lábuk is hólyagos lesz, és megsántulnak. Emberre nem veszélyes ez a betegség egyébként, és számos módon terjedhet, így például a dolgozók ruháján, járműveken, takarmányon.
És a széllel is.
És a széllel is, igen, és hát ezért nagyon-nagyon veszélyes a dolog. Márciusban tört ki, ugye 50 év után először Kisbajcson Győr mellett, és hát azóta négy másik telepen is kimutatták, megkezdték ezeken a telepeken az állatok leölését, sok tetemet amúgy Bábolnára visznek, ahol a helyiek még tiltakoznak is, meg tüntetéseket tartanak, hogy ne oda vigyék egyébként, nem tudom, platószámra az elhullott állatokat, és konkrétan vannak olyan telepek Győrmoson, Sopronban, ahol már katonák őrzik a telepeket, ellenőrzik a ki- és behajtókat, az autókat fertőtlenítik, és egyébként a határokon is vannak már fertőtlenítőkapuk, a vírus átterjedt Szlovákiába is, Ausztria is nagyon komoly intézkedéseket vezetett be, fertőtlenítőkapuk mellett karantént, kisebb határátkelőket lezártak, a fertőzött területekről pedig nem lehet állatot behozni. Ahogy Szlovákiában is rendkívüli helyzetet hirdettek, Csehországban a magyar állatok importját megtiltották. Szóval azért nagyon-nagyon kemény krízis helyzet van itt ezen a fronton. Mit gondolsz egyébként erről az egész sztoriról, hogy mennyire kezeljük helyén, mennyire jut el ez hozzánk, mennyire kell nekünk ezzel foglalkoznunk, mint hétköznapi állampolgár? Mert engem az mozgat különösen ebben a témában, vagy ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy ugye a csapból is ez folyik, és nagyon sok hírt hallunk ezzel kapcsolatban, de valahogy addig nem feltétlenül jutnak el a híradások, hogy oké, rendben, én, mint Farkas Peti Magyarországról, mit csináljak?
Épp ez az, hogy nagyon keveset tudsz, tehát itt ez abszolút a szakemberekre van bízva a dolog, és te, mint állampolgár, olyanokat tudsz csinálni, hogyha most lezárnak egy túraútvonalat az adott körzetben, mert ilyen intézkedések is vannak, akkor nem mész el oda csak azért is túrázni.
Hát ugye a Gerecse 50-et például most ugye nemrégiben visszavonták, vagy visszafújták.
Halasztották, igen. Pont emiatt, mert olyan térségben vitték volna a túrázók esetlegesen tovább a vírust, ami hát tovább tudtam volna terjeszteni.
De hogyha tehát, hogy az azért van, mert akkor azon a területen zajlik a gerecse, ahol egyébként vannak ezek a különböző telepek, és ott nagyobb eséllyel fertőződnek, vagy nagyobb eséllyel válnak hordozóvá a túrázók? Vagy mi az oka ennek? Mert ugye a Covid-nál világos volt annó, hogy ott egyrésztről, hogy ránk is emberekre is veszélyes, másrésztről pedig ugye az, hogy ja, hogyha társaságban mész, akkor számolnod kell a következményekkel. Itt igen. Nem világos.
Igen, hát a gerecse 50 az ott északnyugat Magyarország, abszolút ott vannak a fertőzött gócpontok is.
Tehát akkor amiatt nem lehet, de és akkor miért van az, hogy mondjuk, nem tudom, más rendezvényekre oda lehet menni, ha mondjuk ott rendeznek egy koncertet, ha ott rendeznek egy akármilyen eseményt, egy foci meccset, tehát hogy nem az van, hogy nyugat Magyarországon akkor minden leáll, csak mondjuk a túrák.
Nem tudom, ez csak egy például nem csak ez áll le, tehát vannak olyan települések, ahol fertőtleníteni kell a gépjárműveket, amik behajtanak például.
Egyébként most, hogy feltettem a kérdés közben, ezt nem jutott egy lehetséges válasz.
Na.
Szóval simán lehet az, hogy ugye ezek a párosújú patások, ugye, mert akiket olyan jól kategorizáltam a beszélgetés elején, hát ugye vadon is élnek, nem csak a telepeken létezik ez a vírus, tehát a telepekről kimegy a vadonba, és az ottani erdőségekben nagyon nagy a fertőzött állomány, és onnantól kezdve pedig ugye már is könnyebben válhatnak hordozóvá a túrázók. Na jó, én ezt értem, de mitől ugrik elő 50 év után megint egy ilyen vírus? Ez hogyan történik? Egyszer csak így a semmiből fölüti a fejét, vagy eddig is ott lappangott, aztán jött egy tűszögősebb bárány, aztán...
Nem tudom, ezt tudom, hogy nem írtam meg neked Messengeren, de a állatorvosi diplomámat csak a mestermérnök info után fogom elkezdeni. Úgyhogy ja. Lehet, hogy most ezért teszed fel ezt a kérdést, fogalmam sincs.
De azért kérdezem, mert tudom, hogy például a te családod az állattartással is foglalkozik.
Igen, de abszolút. Nem ilyen nagy tekintetben, szóval mindig azt szoktuk mondani, hogy ilyen hobbi teheneink vannak, van 23 tehén valóban.
Megtanítjátok őket ülni, pacsizni.
nem
hobbi
tudom.
Hobbi tehenek.
Apumnak ez egy happy-e, de hogy nyilván nálunk is az van, hogy megpróbálunk figyelni, hogy most ilyen nagyon kívülálló, vagy aki az ország másik feléből jött, az ne nagyon menjen a közelükbe, és hát aggódunk mi is, hogy mi lehet majd, vagy az, hogy hogyan tudjuk esetleg ezt megúszni, mert tényleg, hogyha ez itt berobban, és elkezd nagyon-nagyon terjedni ez a vírus, ezt apummal egyébként beszélgettem erről, neki szakirányú végzettsége van, mondta, hogy itt ez iszonyan gyorsan le tudja tarolni az egész magyar állattartást.
Hát igen, hiszen ugye nagyon nagy nagyon nagy a rendszeressége azoknak a járatoknak, akik mondjuk A-ból B-be elmennek, farmokat kötnek össze, telephelyeket, ejtenek útba egy nap akár
többet. És nagyon sok például a juhoknál, elnézést, a juhoknál a magyar, tehát a magyar juhpiac, a felvásárlói azok nem magyarok, hanem például olaszok. És így, hogy bejött ez a vírus, így tulajdonképpen megszűnt a magyar juhpiac.
Hát a juhexport legalábbis
igen, mindenféle. Igen, de hogy a magyar felvevő piac meg nem elég nagy. És hogy itt buknak ki olyan strukturális problémák, hogy igen, na, tök jó, x év alatt ráálltunk egy bizonyos rendszerre, de semmifajta második lábat nem építettek ki ezek az ágazatok.
De hogy hogyan lehetne egyébként szerinted második lábat kiépíteni egy olyan területen, ahol, tehát mondjuk oké, az elsődleges a jó export, mondjuk mit tudom, ha valaki rendezvény szervezéssel foglalkozik.
De kifejezetten Olaszországba például, tehát hogy ennyire meg van kötve.
Ja, aha, csak azt akartam mondani, hogy ha valaki rendezvény szervezéssel foglalkozik, akkor persze lehet, hogy önmaga megszervezi, meg lehet az is, hogy mondjuk bérbe adja az eszközeit. Most de ha te jó tenyésztéssel foglalkozol, akkor persze opció, vagy az elsődleges az, hogy Olaszországba exportálod a juhokat, de utána mi tud lenni egy második
láb? Esetleg másfajta állatokat tartani. Nyilván nem vagyok...
Harkályokat.
Igen, guppikat, nem tudom, nem erre gondoltam.
És azokat mondjuk egy tök másik irányba exportálni. Hát nem lehetett előre gondolkodni, kanyarban.
Nem ezt mondom, de hogy tényleg rettentő nehéz, és itt abszolút az a még nagyobb veszély, hogy még ha meg is történik a kártalanítás mondjuk egy nagy állattartó telepen, csomó ilyen telepnek a technikai felkészültsége lemaradott, és nem tudnának egyszerűen még a kártérítés mellett sem újraindulni. Tehát kihal a teljes állomány, és azt mondják, hogy egyszerűen anyagilag nem éri meg előről kezdeni. Mert így, hogy van egy élő állomány, így lehet, tehát így még tud üzemelni, de újraindítani már nem éri meg.
De mennyire érdekes egyébként belegondolni, hogy hány olyan lappangó veszély van egyébként az életnek hány különböző területén, amiről nem is gondolnánk, hogy ez van, és hogy ez fenyeget bennünket. És ugye ez volt a Covid-nál is, ez van most ennél a ragadószáj és körömfájás járványnál is, hogy ki számított volna rá, nem tudom, fél évvel korábban. És persze vannak járványügyi szakemberek, akik mondjuk már a Covid előtt megjósolták, hogy valószínűleg a jövőben gyakorta lesznek majd különböző vírusok, különböző járványok. És biztosan volt olyan, aki ezt is látta előre, de a hétköznapi ember számára bármelyik pillanatban, idézőjelben bármelyik bokorból kiugorhat egy olyan dolog, ami az ő szakterületét, az ő életét, az ő mindennapjait fenekestül felforgatja. És most gondolj bele, hogy egy gazda, aki egyébként a szakmájának a csúcsa, és tényleg szakember, és mindent megtesz az állataiért, és jól promózza a termékét, és exportra tenyészti őket, és stb. Egy ilyen szakembernek egy életmunkája, és mondjuk lehet, hogy mire ő ide eljutott, hogy Olaszországban az ő termékére felfigyeljenek, az ő állataira, lehet, hogy van benne egy 25 éves szakmai út. És most pedig ez egy pillanat alatt felborul.
Így van, és szerintem ebben a helyzetben az ilyen szemfelnyitó, az tud lenni, vagy én ezen gondolkodtam, hogy szerintem szeretjük azt hinni, hogy történelem utáni időket élünk. Vagy legalábbis 2020-ig ez szerintem nagyon sokaknál így volt, bennem is abszolút így volt. Főleg itt Európában, a kis békeszigetünkön. És aztán jött a Covid, aztán jött a orosz-ukrán háború, és akár...
A Közel-Kelet.
Igen, és újra itt van, hogy igen, ezek olyan történelmi események, amikről tanulni fognak 10, 20, 30, 40 év múlva. Míg előtte ez nem biztos, hogy így csapódott le. Azt hittük, hogy ilyen történelmi utáni időket élünk. Igen, egy nagyon nagy konjunktúra volt, és aztán meg abszolút beütött a krak.
És simán lehetséges egyébként az is, hogy most akkor így lassan a beszélgetés végéhez érve, vagy hát ennek a témának a végéhez érve, megválaszoljuk azt a kérdést, amit az elején föltettem, hogy hogyan lehet ugye állampolgárként hatással lenni erre és segíteni. Tulajdonképpen az egyetlen dolog, amit tudsz tenni, hogy ja, valóban megtartod azokat a dolgokat, amiket utasításba kapsz, vagy tanácsba kapsz a különböző egyébként ehhez hozzáértő szakemberektől, kormányzattól, stb. Mert hogy hiába vagy úgy vele, hogy engem ez hol érdekel egyébként, és igenis meg volt már beszélve egy túrázásom a Gerecsére, és én akkor el fogok oda menni. Hiába vagy ezzel így, egyszerűen a te életedre is hatással lesz majd, mert nyilván onnantól kezdve, hogy ez az ágazat beszakad onnantól, máshonnan kell majd átcsoportosítani a pénzeket, tehát ez abszolút benne van egyrésztről, másrésztről pedig van egyfajta, vagy kell, hogy legyen szerintem egyfajta szolidaritás, mert ugyanúgy, ahogy az állattenyésztők most ezt nem látták feltétlenül jönni, hogy ez egyszer csak berobban a semmiből, és évtizedek munkája fog majd a bábolna melletti talajzatba beépülni, ugyanúgy lehet, hogy legközelebb másik szektor, lehet, hogy pont az a szektor, amiben te ügyköz, az lesz majd az érintett, és egyszerűen ilyenkor nem tudunk más tenni, mint követni azokat a fajta előírásokat, szabályokat, amiket elénk tettek, és hiába azonosulunk nehezebben egy járványvédekezéssel, ha az nem érint minket, mert a Covid-nál kézzelfogható volt, hogy kimész, megfertőzött, letüszedted nagymamádat, és akkor ez fog történni, míg itt meg ugye ez kevésbé fog érinteni. Kevésbé van egy ilyen tömegpszichológiai dolog.
Igen, benne. De szerintem itt a szakembereknek olyan szinten is nagy a felelőssége, hogy például a Covid-nál az nagyon rossz volt, hogy nyilván az annyira váratlanul ért mindenkit. 100 éve nem látott senki olyan szintű világjárványt, mint ami az volt, hogy nagyon sokszor egymásnak ellentmondó információk jöttek, és most nem az összeesküvés elméletekre gondolok, hanem tudod, volt például a svéd modell, ami működni látszott, és az teljesen más utat követett, és valószínűleg hosszú távon az látszik, hogy ott mondjuk gyerekek nem sérültek úgy pszichésen, hogy kimaradtak mondjuk az első iskolai vagy óvodai évek.
Hát nekem a húgom például, ő pont egy olyan generáció, aki írni az online oktatásban tanult.
Pontosan, és ezért nagyon fontos az, hogy ami eljut hozzánk átlag emberekhez információ, az tényleg olyan szakemberektől jön, akik felé megvan a közbizalom, és ne az legyen, hogy elkezdenek haknizni hozzáértők vagy félig hozzáértők, hogy hát igen, minden nap 2-3 nyilatkozat, egy idő után már tudod, egy ilyen sztár státuszba is emelkedik valaki, és aztán majd lehet, nem tudom, különböző utakat hirdetni, meg minden más egyebeket, hanem hogy tényleg maradjanak meg a szakértők szakértőknek, és ne inflálják el a véleményüket.
Igen. Úgyhogy hát ennek a megszólalásnak is nagyjából az volt a célja, legalábbis az én fejemben, hogy egy kicsit kerüljünk képbe azzal, hogy mi minden történik, hogy ez milyen aspektusokat hoz magával, és egyébként pedig ne lázadozzunk, mert azt mondták, hogy nem túrázhatunk éppen az XY-hegységben, hanem ha ezt mondták, akkor tartsuk be. Így és ne a politikai állásunktól, vagy álláspontunktól tegyük függővé az, hogy hiszünk-e valakinek, aki ezt mondta. Valószínűleg azért nálunk egy kicsit jobban ért hozzá.
Így van, egy picit.
De csak egy picit. Na, az meg mindjárt kiderül, hogy a következő témához mennyire fogunk érteni. Egyébként nagyon, egy pillanatig se izguljatok, mert hogy teljes baromság. Úgyhogy a következő megszólalási ki kell bírnotok nélkülünk, érkeznek a hírek, és utána pedig a talponálló visszatér hamarosan. Maradjatok velünk!